Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint ezt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Péter apostol első levelében, az első fejezet 17. versétől a 21. versig a következőképpen. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenben vetett reménység is legyen. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, most a szokottnál is halkabban, mert kicsit talán lassabban igyekszek beszélni, és remélem, hogy kitart a hangom a péceli istendiszlet után most másodjára. Engem nagyon megragadtak ezek az énekek, hogy mennyire passzolnak a mai istendiszlethez. Akár a 385-ös ének, amely arról szól, hogy Jézus hogyan lát bennünket. Ugye ókuli vasárnapja van. Ismerős mindannyiunknak az okulári, a látásnak a vasárnapja. Szemeim állandóan az Úrra néznek, és ő is lát bennünket. Vagy megfogott engem a bevezető ének, a 452-es éneknek a második verse, elködlik, szürkül a szent jövendő. Hát ki az, aki tapasztalta az elmúlt napokban azt, hogy elszürkült, elködlött minden körülötte? Nem mondom név szerint, biztos nem sértődne meg egyébként. Csak hát ugye, amikor feltette a levest, hogy megfőzze, akkor úgy érezte este már, hogy olyan 7 óra körül, azt hiszem, hogy hát ez nagyon finom lesz ez a húsleves, de még egy kicsit kell főnie. Csak hát közben aztán a tennivalók miatt elfeledkezett róla, és aztán reggel 6 órakor kapcsolta ki. Na ezért, amikor felébredt, akkor azt látta, hogy mintha elködlött volna, elszürkült volna a lakás, és hát a megfázással ő neki is úgy látszik el volt dugulva az orra, megfázás miatt nem érezte a füstöt. Elég veszélyes helyzet különben. És hát akkor úgy eszembe jutott, hogy nem biztos, hogy a szemünkkel van a gond, hanem hogy az életünkben, az életben sok minden lehetetlenné teszi a látást. Jön valami, mondjuk egy porfúvás, és tömeg szerencsétlenség történik az M1-esen. Összeütközik 5 kamion, nem tudom, vagy 39 autó. Pikpak vége van szinte mindennek. Úgyhogy nagyon fontos ez a látás. Tegnap este a Papp László sportarénában vettünk részt néhányan. Ez a néhányan azt jelenti, hogy 12 000 ember. A Nick Vujicic előadásán, ugye szerintem mindenki tudja, mindenki ismeri, legalábbis ő azt mondta, hogy róla körülbelül olyan 2,8 milliárd ember tud. Hát ez elég szép szám. És körülbelül 175 millió embernek beszélt már az evangéliumról. Úgyhogy Nik Vujicic is, nem is kell más mondanom, ez a szerb származású hittestvérünk, aki Ausztráliában született, vagy azt hiszem, hogy ott, minden esetre ott nőtt fel, most az Egyesült Államokban él. Amikor mentünk, én egyébként csak véletlenül kerültem el az előadásra, mert fennmaradt egy jegy, amit nem tudtam elpasszolni senkinek sem. Aztán kiderült, hogy nekem is jó volt. Szóval, amikor mentünk az arénába, akkor úgy néztem a többnyire fiatalok, akik mentek, hogy vajon most mi, akik ott vagyunk, és rácsáljuk közbe a dolgokat, vagy nem tudom, mi iszogatjuk a dolgokat, hogy most egy ilyen látványosságra mentünk, hogy lássunk egy ilyen kezek, lábak nélküli embert, aztán annyira szép volt, ahogyan körbevették őt az ő hittestvérei, akikkel együtt érkezett. Hogy én arra számítottam, hogy ő egyedül fog majd ott megjelenni a színpadon, és nem így volt, hanem ott volt, én nem tudom, egy 100 fős énekkar, csodálatos szólóval, zongora kísérettel, hihetetlen hanggal, és több éneket énekeltek, és bevezették az egészet, tehát körbevették a szeretetükkel, az együttérzésükkel, az empátiájukkal ezt a nyomorék embert. És számukra biztos vagyok benne, hogy nem úgy tekintettek rá, hogy nyomorék ember. Ezt most csak én mondtam. Hozzá képes szerintem mi vagyunk nyomorékok. Szoktam is mondani, hogy milyen furcsa ez, hogy megjelenik, és ő ad nekünk biztatást kezekkel és lábakkal élő embereknek. Ez olyan, mint amikor van egy hajléktalan ismerősöm, aki a rosszam mellett szokott kéregetni, és szinte ő az, aki biztatja a szebbnél szebb autókkal megjelenő embereket, mert ezek az emberek azt mondják neki, hogy képzeld el, milyen nehéz az élet. Képzeld el, tehát sokkal szebbnél szebb ugye autócsodákkal jelenünk meg ott, és ő biztatja a nyomorult életünket. Szóval ő is így van ezzel, hogy jött, és azt hiszem, hogy délelőtt a parlamentben hirdette Isten igéjét, mert elmondta azt, hogy egyedül csak az evangélium tudja megváltoztatni az emberek életét. És ez így van. Amikor annyira kristálytisztán beszélt az evangéliumról, akkor úgy elgondolkoztam rajta, hogy te jó ég, hát ez az ember csőbe húzta, vagy legalábbis a szervezők csőbe húzták ezt a 12 ezer embert. Mert ugye aki meglátja Nik Vujicicnak a plakátját, ugye sokan ismerik, akkor sokan olyanok is elmentek, akik nem hívők. És itt azért zömében a hitről volt szó. Csak persze, hogy a másik oldal, amikor ezen gondolkoztam, az volt, hogy na de hát, van vesztegetni való időnk. Mondhatjuk azt, hogy eljárjunk arra még ilyen patópál stílusban. Amikor pikpak egy egyszerű kis homokvihar a halálba, és akkor most mi van azzal, hogy akármikor dobhatják az atombombát. Egyre durvábban támogatják ezt a háborút. Ez nem vicc, ez nem mese. Mondja is a nemzetvédelmi szakértő, hogy idézve az egyik, nem tudom, tudós ember, talán Einsteint, vagy nem tudom most melyiket mondta, hogy hát, hogyha atombomba ledobására kerül majd sor, akkor ott nem az a kérdés, hogy ki marad életben, hanem hogy ki hal meg másodjára. Aki ledobja az atombombát, az hal meg másodjára. Öngyilkosság. Nem tudom, mennyire merjük a realitást magunk előtt tartani, hogy erről van szó. Tehát itt nincs kecmec, itt nincs vesztegetni való időnk, hogy most majd később ráérünk, hanem most kell félretenni mindent, Ugye általában az szokott lenni, hogy mindig félretesszük az Isten tiszteletet, félretesszük az Istennek a dolgait. Azt tesszük félre, mert közben jött valami, hát azt hiszem, hogy ennek vége. Ennek vége kell, hogy legyen. Nem értjük, hogy azon nyomban véget érhet az életünk? Nem értjük azt, hogy azon nyomban Istent kellene első helyre tennünk, aki megmentheti az életünket? Nick Vujicsicsnak az a teológiája, hogy mindaz, ami az életben nehéz, trauma, halál, betegség, fogyatékosság, családi viszályok, ezek mind az ellenségtől jönnek, az ördögtől származnak. De itt nem áll meg, hanem azt mondja, mi a célja ennek az egésznek? Mi a cél? Miért? Miért van szenvedés az életünkben? És akkor lehet idézni, és szerintem ő is idézte a János 9-ből, a vakon született embernek a meggyógyítását, és arról beszélt, hogy amikor megkérdezik a tanítványok, hogy miért van ez a trauma, ez a tragédia, hogy vakon kell, hogy élje itt az életét évtizedeken keresztül, akkor azt mondja, hogy hát azért, hogy az Isten cselekedetei láthatóvá váljanak. És valóban láthatóvá válik az Isten cselekedete. Meggyógyul az ember, és elkezdődik az eszmecsere az emberek között, hogy most akkor ez most valós esemény, vagy nem valós esemény. Most akkor tényleg itt csoda történt, vagy pedig nem. Ki ez az ember, kérdezik ők. Fogalmam sincs róla, hogy ki ez az ember, ez a Jézus, aki meggyógyult, csak annyit tudok, hogy most látok. Elkezdődik az eszmecsere erről az egész dologról, és úgy belegondoltam, hogy nem mi sem Julius Caesarról kezdünk el eszmét cserélni, meg nem Arisztotelésztől, Platónról beszélünk, akik hatalmas emberek voltak, és hatalmas hatással voltak a világ életére, hanem egy nyomorékról beszélünk. Embereknek a milliárdjai beszélnek egy vakon született emberről, egy nyomorékról, sokkal inkább ott van a beszédben, mint egy híres ember. Miért? Azért, mert az Isten cselekedete láthatóvá lett rajta. Igazából az Istenről van szó. Isten kerül szóba rajta keresztül. A megváltás, Jézus kerül szóba rajta keresztül. Mondja is Pál apostol a Róma 1-ben, hogy ami nem látható az Istenből, az ő örök hatalma, istensége, az a világ dolgainak, a teremtett világ értelmes vizsgálata révén meglátható. Értelmesen meg kell vizsgálni ezeket az eseményeket is. És akkor meglátható, ókulni, látni fogunk. Vagy ott van Lázárnak a története, ugye várják Jézust, hogy menjen és gyógyítsa meg, ne halljon meg. És ő hezitál, és nem megy, késlekedik. És akkor megkérdezik tőle, hogy de hát miért van ez az egész? Hát azért, hogy láthatóvá legyen az Isten dicsősége, és láthatóvá vált. Tehát azért adja, hogy az ellenség, az ördög ezeket a bajokat, hogy kiszúrjon veled, fogalmazni Vujicsics is egyébként, de Isten egy jót hoz ki belőle. Megszületik egy ilyen ember, kezek lábak nélkül, és 2,8 milliárd ember tud róla, hogy milyen fantasztikus motivációs tréner. Hihetetlen. Ókuli vasárnapja arról szól, hogy lásd meg az Istennek a szabadítását. Nem azért van a baj az életedben, vagy a családodban, hogy ezt folytasd, hanem hogy kérd Istentől a gyógyulást ebből. Eszemben van egy szociális otthon, ahol tartottunk régebben havonta Isten tiszteleteket, és az egyik tagnak az egyik némnek volt ez az állandó énekkérése, hogy súlyos napokban csak Jézusra néz, ha lenne hangom, elénekelném. Súlyos napokban csak Jézusra néz. Mondd el neki bátran, ami nehéz. Mondd meg, hogy rábízol mindent híven, hisz te az enyém vagy, szól szelíden. És most jut eszembe, hogy ez a néni vak volt. Amikor megismertem, akkor még látott. És aztán megvakult. És otthonba került. És ez volt neki a kedvenc éneke. Csak Jézusra néz. Mert még vak szemekkel, hájoggal is lehet Jézusra nézni. A levél, Péter apostolnak a levele, a keresztény üldözés elindulása idején keletkezett, azért ír Péter a gyülekezeteknek, hogy felkészítse őket, vigasztalja, erősítse őket az üldöztetés közepette. Ez teljesen összhangban van, szinkronban van a mi világunkkal. A mi világunkban is sokan nem tudják, sokan tudják, hihetetlen keresztény üldözés zajlik. Évente 100 000-es nagyságrendű a megölt keresztények száma, a hitükért megölt keresztények száma. Muszlim többségi országokban terror, életveszély a keresztényeknek az élete, a sorsa. De a mi országunkban is van keresztény üldözés, csak nem ilyen formában. Hát például, amikor nézzük, hogy ugye, hát fontos ugye a szólásszabadság ugye, egy demokráciában, csak hogy a szólásszabadság a mi országunkban, egyáltalán Európában, meg Amerikában csak odáig terjed, hogy legyen szabad kimondani a keresztény etikával ellentétes véleményt is, legyen szabad kimondani a keresztény etikával ellentétes gondolatokat is, mert szólásszabadság van, de nehogy már szabad legyen kimondani azt, ami egyezik a Szentírás tanításával. Nagyon álságos a liberális irány. Nagyon álságos. Mondja lelkész testvérem, aki havonta jár Nürnbergbe egy egyházi egyetemre, mert majd fog az evangélikus teológián valamit oktatni, és ott készítik fel, hogy ne kérdezzem tőle, hogy mekkora szivárvány fogadja őt mindig, miért mekkora látvány, szivárványnak a látványa az egyházi egyetem épületén. Bent pedig a transzneműség gendernek a reklámozása. Úgyhogy mi még itt, Magyarországon nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk. Volt már olyan, hogy az egyik hirdetőnkre valaki kitett egy szivárványos batiszát. Jelezni szerette volna, hogy ideje lenne, lelkész úr, gondolkodni. Én azt hiszem, hogy nem változtatjuk meg a szivárvány óvodának a nevét, hanem mindig is írni fogjuk, hogy a szivárvány az Isten szeretetének, az Isten szövetségkötésének a jele, Isten kegyelmének a jele, hogy megkegyelmezenek a kegyetlen világnak. Vagy gondolatunk hittanosoknak a megalázására, amivel én mondjuk 30 évvel ezelőtt a katonasságnál találkoztam, ott nem hittanosok megalázásával, teológusok megalázásával, vagy 35 éve hittanosok megalázásával találkoztam, de hát az a múlt rendszer volt. De ma is, múltkori istentisztelet után kapok egy e-mailt, itt ült a testvérünk a templompadban, és azt mondja, hogy képzeljem el az unokája, aki Dunántúlon egy nagyon kicsi iskolában tanul, állandóan atrocitásnak van kitéve. És a hitlonosokat állandóan megszégyenítik. Egy keresztény ember van az iskolában, a többi mindig cikizi őket. A nem hívő tóratanár odáig merészkedett, hogy amikor az egyik hittanos ügyesen mászott fel a kötélen, akkor azt mondta, hogy na ugye most már te is elhiszed, hogy a majomtól származunk. És ez nem a múlt rendszer. Óriási biztatás nekünk az, hogy Istent ebben a helyzetben, az üldöztetés helyzetében, meg ebben a veszélyes helyzetben, hogy akármikor eltörölhetik az emberiséget, atyánknak hívhatjuk, atyánként hívhatjuk segítségül az Istent. Tehát egy ezzel elgondolkoztam, én bennem olyan nagy indulat van, hogy valami nagyon nagy szemétség az, hogy Ukrajnát egy ilyen áldozattá teszik, meg játékszerré teszik a nagyhatalmak azért, hogy több profitot tegyenek szert. Hogy ez egyik ország meggyengüljön. Hogy a hegemóniájuk megerősödjön a világon. És ezért nem drága százezreknek a halála. Ez nagyon nagy szemétség. De úgy elgondolkoztam azon, hogy Péter, én nem tudom, hogy bennem milyen indulatok voltak, milyen nem. Szerintem Péter sokkal jobb ember volt, mint én. Ő arról beszél, hogy óriási dolog. Gyerekek, óriási dolog az, hogy Istent atyánknak szólíthatjuk. Atyánként hívhatjuk segítségül. Ez nem azt jelenti, hogy igényt tarthatunk kivételes bánásmódra a cselekedeteink alapján. Ez nem jogosít fel bennünket erre, inkább azt mondja, hogy alázatosan kell elfogadnunk azt, hogy a jövevénységünket félelemmel kell eltölteni. Na ez a szó szerintem megemészhetetlen nekünk mai emberek számára, hogy mi itt jövevények vagyunk. Vagyis nem állandó a létünk. Nagyon-nagyon rövid a létünk. És nem tudjuk, hogy mikor ér véget. Jövevények vagyunk. Hát, nekünk különösen is megemészhetetlen, mert mondjuk még az én szüleimnek az idejében, amikor kis iskolásként menekülniük kellett, mert mindig erről volt szó, mondták otthon, hogy mert látták, hogy dobják le a Sztálin gyertyákat, bevilágítsák Békés Csabát, és tudják, hova kell dobni a bombákat, és akkor rohantak az óvóhelyre. Hát ők így nőttek fel. Hát mi nekünk fogalmunk sincs erről. Mi burokban nőttünk fel. Nem tudtuk azt, hogy van háború, csak hallottuk. Mi most sem tudjuk. Burokban nőttünk fel, és már sírunk egy kis infláció miatt, pedig mindent megkapunk. Szóval nekünk sokkal nehezebb lesz elviselni a szembesülést a jövevénységgel. Nagyon-nagyon felfoghatatlan, megemészhetetlen ez a tény, hogy jövevények vagyunk. Lelkész testvérünk mondta el, hogy a rokonainak, hogy hogyan bántak el vele egyes gyülekezeti tagok, hogy milyen rágalmakat szórtak rá, hogyan tiporták a becsületét a sárba, hogy hogyan kapott névtelen leveleket, és milyen egyéb betegesnek tűnő akciókban volt része. És aztán azt mondta, hogy ezáltal, mert ugye az ellenség tette ezt az ördögnek a művehez, megerősödtem abban, hogy Istennek terve van velem. Mert amikor az ördög elkezd tevékenykedni, az világos jelzés, hogy Isten valamit jól csinál. Isten igéje arról beszél, hogy gyógyulásra van szükségünk. A másik ilyen megemészhetetlen kifejezés a jövevénységen kívül az, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön, aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Hiába való életmód. Na ez megint csak megemészhetetlen. Hiába való az életünk. hiába való életmódot örökölt. Hát mindig azt mondták a szüleink, a nagyszüleink, hogy fiam, ezt kövesd, amit mi mutattunk. Erre azt mondja Péter, hiába való életmód. Hiába van az életünk. Hát ezért élik át sokan, hogy hiába való az élet. De meggyógyulhatunk ebből. Van egy nemzetközi szervezet, az a nevük, hogy Jews for Jesus. Magyarországon is komoly munkát, missziót végeznek. Hát mi ismerjük őket, ugye? Mert néhány évvel ezelőtt volt, hogy nagyon jó együttlétünk volt. Megrendeztük a páska vacsorát, hát nagy főzés, sütés volt. Még Kecskeméti Gábor testvérünk hozta a finom bort hozzá. És akkor megnéztük, hogy a páska vacsorának az elemei hogyan kapcsolódnak Jézusnak a megváltásán. Hogyan vált meg bennünket Jézus? Na szóval ennek a magyarországi szervezetnek, vagy lehet, hogy európai vezetője, Avi Snyder, nem csak magyarországi vezetője, ugye volt évekkel ezelőtt Pécelen is, amikor közösen tartottunk egy esküvőt, szerintem ilyen nem volt még egy Magyarországon, hogy evangélikus és zsidó szertartású ilyen ökológus esküvő. És ugye az az ő fő tevékenységük, hogy hirdessék az evangéliumot, az Úr Jézust zsidó testvérek felé. Meg hát segítsenek nekik feldolgozni ezt az iszonyatos traumát, amit átéltek. És akkor lelkész testvérünk múlt héten írja az e-mailt nekem, hogy hív egy ilyen alkalomra, hívja a lelkészeket. Azt mondja, egy ilyen konferencián találkoztam egy náci börtönőr unokájával, aki elmondta, hogy vallásos családban nőtt föl Németországban. Azt érezte, hogy van valami, ami lebénítja. Nem engedi, hogy örüljön az életnek. Szeretett volna boldog lenni, családot alapítani, de mindenben olyan fásult, életunt volt. Amikor egyszer a nagyomájával beszélgetett, döbbent rá arra, hogy családja múltjáról nem tud semmit. Kérdezősködött, de mint a falakba ütközött volna. Addig-addig, míg erélyesen rá nem szóltak, hogy hagyja ezt abba. Látszólag így is történt, de egyszer csak egy családi összejövetelen nem bírták már tovább, és fölszakadt a seb. Kiderült, hogy a nagypapa börtönőr volt, és nagyon sok zsidó ember haláláért, megkínzásáért felelős. A fiatalember elment lelkészél, és ezt mondta neki, a lelkész bátorította, hogyha érzi az elhívást Istentől, kezdjen el szolgálni a zsidóság felé. Ez a testvérünk is szervezője, a Hallgatás leplének szétszakítása nevű mozgalom konferencia megszervezésének. Hogy mennyire hatással van családunk, családfánk, felmenőink életében lévő, ki tudja hány csontváz, a szekrényben lévő csontvázaknak, milyen hatásuk van a mi életünkre, és nem is tudjuk, hogy miért vagyunk fásultak. Nem is tudjuk, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek. Csak küzdünk, és nem tudjuk. És néha kiderül, sokszor nem. De egyet tudunk, hogy aki elfogadja azt, hogy meg van váltva, nem ezüstön, nem aranyon, az atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból, az meggyógyul. Itt elég volt csak annyi, hogy végre beszélhettek róla. Vagy szintén a Nick Vujic is mondja, hogy mennyi atrocitásban volt rész. Nem is gondolná az ember, hogy kezek, lábak nélküli embert is atrocitások érnek. Hogy kidob, és nem egy harmadik világbeli országban, nem Afganisztánban, hanem az Egyesült Államokban, hogy kidobták egy bankfiókból, meg gránátot találta a lakásában, és akkor sorolta aztán, hogy amikor elment a lelki gondozójához, akkor hogy 2005-ben mi történt, 2006-ban mi történt, 2007-ben, és ahogy elmondta, a lelki gondozója elkezdett sírni. És akkor azt mondta, hogy hát akkor nagyon jól érezte magát, hogy végre valaki már sír miatta. És azt mondja, hogy pusztán annyi, hogy elmondta, hogy mi volt vele, mi történt vele, pusztán ezáltal gyógyultak be a sebei. Na hát ez erről szól a gyónás. Mekkora kincs a gyónás. És milyen ritkán gyakoroljuk. Pedig hát ez gyógyulást hoz. Óriási kincs az evangélium, óriási kincs. Tényleg az arról van szó, hogy ez nem arany, nem ezüst, hanem Jézusnak a drága vére. Ez vált meg bennünket, ez gyógyít meg bennünket. Jézus főpapi tisztsége domborodik ki a mai ige szakasz alapján, hogy a hibátlan és szeplőtelen báránynak, a Krisztusnak a vérén váltattunk meg. Múltkor a prófétai hivatása domborodott ki. Most azt, hogy ő az igazi főpap, aki nem bárányt áldozza, hanem saját magát áldozza a keresztre, és ezáltal nyílik meg az út az Istenhez, mint ahogyan jelképesen erről szól a kárpitnak a kettéhasadása is, Jézus keresztefeszítése idején, amikor megnyílik az út a szentélyből, a szentek szentjébe, az Isten jelenlétébe. Mindannyian mehetünk hozzá a gyógyulásért, a megtartatásért. És végül azzal biztat bennünket Péter, hogy feltámadt, hisz Isten feltámasztotta őt a halottak közül, hogy az Istenbe vetett hitünk reménység is legyen. Hogy higgyük azt, hogy nem csak jövevények vagyunk, aminek gyorsan vége szakad, legalábbis remélem, gyorsan vége szakad ennek a jövevényiségnek, és mehetünk az Isten országába. És hogy ne kételkedjünk abban, hogy ez valóság, mert ugye annyira nehéz ezt nekünk felfogni, és erről beszélni fogok még, húsvét következik, húsvét felé haladunk, hogy igaz, hogy nem tudja felfogni az agyunk a feltámadást, na de hát létrejött az élet, és a tudósok mondják, nem én, ez nem a Szentírás, a tudósok mondják, hogy az élettelen anyagból jött létre az élet. Hát ez azt jelenti, hogy feltámadás van. Az élettelenből élet lett. És ez tény. Ez azt jelenti számomra, hogy az életnek a létrejötte semmivel sem kisebb csoda, mint a feltámadás. És azt is mondhatja velem, hogy a feltámadás semmivel sem nagyobb csoda, mint az életnek a létrejötte. Csak egyszerűen használni kell a logikánkat. De nagyon nehéz összekapcsolni a hitünket meg a logikánkat. A Tamásról rajzolja meg egy film az ő kételkedését, hitbeli útját nagyon szépen, hogy próbálják ugye a többi tanítványok meggyőzni, hogy de hát Tamás, hát láttad, hogy meggyógyította Jézus ezt a beteg fiút. Hát higgyél! Szóval látom, de nem hiszem. Vagy amikor feltámad Jézus, akkor ugye beszélnek neki, Tamásnak, hogy de hát láttuk, feltámadt, és azt hiszem, hogy éppen Mária, Jézus anyja próbálja győzködni, hogy higgyél te is, Tamás. És azt mondja, hát Mária, hát én akarok hinni, de az elmém nem engedi. Talán könnyebben engedi az elménk, hogyha átgondoljuk azt, hogy na de hát az életnek a létrejötte, az ugyanolyan nagy csoda, mint a feltámadás. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked az élet csodáját, köszönjük neked, hogy jövevénységünk hamarosan véget ér ezen a földön, de nem ér véget a te kegyelmed, a te szereteted, nem ér véget a benned megtalált új és örök élet. Köszönjük neked, hogy még erre a rövid földi életútra is nagy gondod van, hogy gyógyuljunk, hogy átéljük a hiába való életmódból való szabadulást, és hogy mi is hirdessük az evangéliumnak az erejét, amely megtarthat, megváltoztathat és megújít. Segíts, Urunk, hogy ne hezitáljunk tovább, hanem hirdessük a Te örömhírt. Amen.